Folytatódik a kötelék, a mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Az alaptörvény értelmében külföldi csapatok állomásoztatása vagy alkalmazása Magyarországon csupán kétharmados parlamenti jóváhagyással lehetséges. Az elmúlt hetekben gyakran lehetett arról hallani, hogy a visegrádi négyek közösen védenék a déli magyar határt. A kormány egy egyszerű rendelettel engedélyt adott a visegrádi négyeknek arra, hogy a magyar határ közelében gyakorlatozzanak. Ehhez nincs szükség parlamenti döntésre, hadgyakorlatok nemzetközi erők részvételével folyamatosan vannak Magyarországon. A közös határvédelemről Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt a múlt heti kormányinfó sajtótájékoztatón.
A határ megvédésének szükségessége az összes V4 nyilatkozat alapján elsőrendű érdek. Minden V4 tagország a külső határok megvédésével teljes egészében egyetért. Velük egyeztetve fogjuk a lépéseinket meghozni, és velük szövetségben, hiszen az elmúlt hónapokban és hetekben azon dolgozott a belügyminiszter úr, hogy egy határrendészeti együttműködést ki tudjon alakítani Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország között, hogy a magyar határok védelmébe segítséget kaphassunk ezektől az országoktól. Folyamatban van ezeknek az alakulatoknak a szervezése. Azt szeretném inkább mondani, hogy ha az határrendészeti együttműködés életbe lép egy más volumenben, amiről most is zajlik az egyeztetés, akkor itt több száz embernek a bevonásáról beszélünk, tehát közösen fogjuk védeni terveink szerint a magyar-horvát határt.
A visegrádi négyek segítsége egyelőre leginkább jelképesnek mondható. Csehország például 25 katonát és technikai felszerelést ajánlott fel. A kormányrendelet szerint a külföldi katonák a közös akarat hadgyakorlat során részt vehetnek ugyan az államhatár őrzésében, valamint az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekmények elhárításában, ahogyan a rendelet fogalmaz, ide nem értve azonban a határrendészeti tevékenységet. Egyidejűleg a jóváhagyás legfeljebb 1000 külföldi katona részvételét teszi lehetővé a közös akarat feladatban, és a gyakorlat befejezésének határidejét legkésőbb 2016. március 15-ében határozta meg. A horvát-magyar biztonsági határzár eközben gyakorlatilag elkészült. Erről is Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón.
Teljesen világos, az elmúlt napokban a titkosszolgálatok és a rendőrség közösen dokumentálta, hogy szervezett embercsempész akció zajlik Magyarországgal szemben a horvát állam intenzív részvételével, hiszen Horvátország irányítja Magyarország határához ezeket a bevándorlókat. Az a reményünk van, hogy a határzár működése után a nyomás jelentős mértékben csökken, vagy elkerüli Magyarországot. Arra a kérdése tehát, hogy kész van-e a biztonsági határzár? Igen, 99%-ban készen van. Arra a kérdése, hogy fogjuk-e működtetni és üzemeltetni a biztonsági határzárat, az élőerős védelmet és a jogi védelmet? Erre a nemzetközi együttműködés és a nemzetközi egyeztetések függvényében tudok válaszolni önöknek. Reményeim szerint a következő egy hétben ez a kérdés eldől. A számok beszélnek. Ez pedig... Azt gondolom, hogy sok mindent lehet kritizálni. Mennyibe kerül a biztonsági határzár, hogyan lehet fölépítve, miért ott, miért így. Rengeteg ilyen kérdés volt, ma már kevesebb. De az a szám, hogy a biztonsági határzár bevezetése előtt a szerb-magyar határon 9800-an jöttek a legutolsó nap, másnap meg 180-an, ez a szám önmagáért beszél. A horvát-magyar határszakaszon belépett tegnap 5500 ember, a szerb-magyar határszakasznál meg 18 próbálkozott. Ennyit ér a kerítés. Ha van kerítés, nem tudnak bejönni. Ha nincs kerítés, bejönnek. Ha nincs kerítés, akkor meg kell szerveznünk, hogy ha bejönnek, mit fogunk csinálni.
Azt egyelőre nem tudni, hogy a magyar kormány mikor zárja le a déli határ Horvátországgal szomszédos szakaszát. Lázár János azt is elmondta, a magyar kormánynak kész tervei vannak arra, hogy biztonsági határzárat létesítsen a magyar-román határ egy szakaszán is. Kötelék. Az Inforádió által megkérdezett szakértő nem számít arra, hogy Törökországban lévő több millió menekült a szombati kettős merénylet hatására elindul Európa felé. Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója úgy véli, hogy Ankarában az iszlám állam robbantott, annak érdekében, hogy a török-kurd viszony kihélezésével távol tartsa Törökországot a szíriai fronttól. Herceg Zsolt interjúja.
Sajnos azt nem lehet látni még, hogy ennek a mostani merényletnek milyen következményei lesznek akár a kurd-török viszonyra, akár az ország stabilitására. Mindenesetre az elmondható, hogy az elmúlt hónapok trendjeinek fényében egy erős instabilitás zajlódott le Törökországon belül. Egyrészt ugye itt a török-kurd ellentétekre kell gondolni, hogy a kurd szervezetek, elsősorban a kurd munkáspárt folyamatos támadásokat intéz, főleg a hadsereg tagjai felé egyébként, másrésztről pedig az iszlám állam is jelen van valamilyen módon az országban. A jelenlegi merénylet inkább azt mutatja szerintem, hogy az ország külpolitikája nagyon megkérdőjeleződött, hiszen ezzel nem csak a török kurd, de a török-arab viszonyt is felborították, és ezáltal az iszlám államnak is egy nagyon erős térnyerését tették lehetővé.
Törökország óriási migrációs teherrel küzd, erre a területre is kihathat ez a konfliktus?
A török belső konfliktusok azok a belső migrációt erősítik csak, tehát lehetséges, hogy itt különböző névmozgások történnek majd az országon belül, de ezek nem kerülnek majd regisztrálásra hivatalosan menekültként vagy máshogy. Azok a menekültek, akik Törökországban vannak, ők Szíriából jönnek, tehát a szíriai konfliktus alakulása fog hatni elsősorban a menekültek jelentette nyomásra.
A Törökországban lévő menekültek gyors, tömeges távozására tehát most ön szerint nem kell számítani?
Emiatt a merénylet miatt semmiképpen sem. A törökországi menekülteknek a gyorsult kirajzására esetleg akkor lehetne számítani, hogyha a szíriai konfliktus még nagyobb káoszba süllyedne. Erre van esély ugye az orosz fellépés és más események kapcsán, de azt gondolom, hogy ez inkább középtávú probléma lehet, mint rövidtávú.
Miért Törökországot választotta célpontjául ez a szervezet?
Két oka lehet. Az egyik az az, hogy a török-kurd viszony megbomlasztásával, ami ennek a merényletnek a célja volt, azzal eléggé instabilizálni lehet a török belső viszonyokat, és egyébként a külpolitikát is. Ugye itt számtalan viszony áll fönn a Törökország és különböző kurd csoportok között, ugye iraki Kurdisztánnal pozitív viszonyban vannak, a szíriai kurdokkal viszont negatív viszonyban. Mindkét kapcsolatra hatással lehet ez a merénylet. A másik pedig, amiért Törökországot célozzák folyamatosan az iszlám állam katonái, aznak az az oka, hogy Törökország részvételének fokozódása jelenthetne egy nagy váltást a szíriai polgárháborúban, amíg Törökország passzív és amíg Törökország el van foglalva saját problémáival, így nem tud effektíven fölépni az iszlám állammal szemben.
Szalai Mátét a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották.
Kötelék.
Egy erdélyi tanítóból lett közkatona első világháborús visszaemlékezéseit gyűjti egybe Bartók László Egy hadfi naplója című kötete. A Korvina kiadó gondozásában megjelent könyvről Olá András kérdezte Cíger András történészt, a kötet szerkesztőjét.
Bartók László Erdélyben született, és 20 éves korában érte el a nagy világháború. Ennek következtében kénytelen volt bevonulni, az olasz fronton teljesített szolgálatot, egyébként pedig egy tipikus tanítói családba született bele, szülei is tanáremberek voltak, testvére is, és ő is ezt a pályát választotta. Közkatonaként szolgálta le a háborús éveket, és így írta meg a visszaemlékezését 4 évtizeddel később, mármint földrajz és történelem tanár, és talán ez fontos a mű olvasásakor is. Ilyen értelemben nem csak egy egyszerű személyes élmény lejegyzése történik, hanem a tanárember, annak a távolságtartó megfigyelése is olvashatók a kis munkában.
Hogyan jelennek meg a hadszíntér eseményei, milyen perspektívából, kontextusban mutatja be akár a hátország hétköznapjait ennek a, ha úgy tetszik, memoárnak alapjain?
Annak ellenére, hogy egy visszaemlékezésről van szó, azért hagytuk meg a napló kifejezést a kötet elején, mert sok esetben egyes szám első személyben és jelen időben fogalmaz a szerző, tehát megelevenednek, közel kerülnek hozzánk az akkori történések. Ugyanakkor megszakítja ezeket a mindennapi elbeszéléseket, amikor például a monarchia nemzetiségi kérdéseiről szól, miközben higgadt történelemtanárként tudja, hogy a monarchiának volt felelőssége a nemzetiségi kérdés éleződésében, és ilyen értelemben megértő a nemzetiségek reakcióival. A másik olvasat is megjelenik, amikor leírja, hogy a nemzetiségek mennyire rosszul viszonyultak a magyarokhoz, mennyire ellenségesek voltak velük, ez különböző történetekben jelenik meg. Egyáltalán a világháborúnak a kitörése miért következett be, a trianoni békediktátum miért érte el Magyarországot, tehát ezek a történelmi nagy események is előkerülnek a lapokon, miközben egyébként humoros történeteket olvashatunk, amikor egy katona a társukat női ruhába öltöztetik, és végig vonulnak vele a korzón, és figyelik a szembejövő katonatisztek reakcióit, vagy a bolyai busójárásnak a leírása szintén színesíti az egyébként szürke, illetve borzalmas hétköznapokat.
Bartók László Egy hadfi naplója című könyvéről Cíger András történészt hallották. A fehér orosz Svetlana Alekszejevics kapta az idén az irodalmi Nobel-díjat. Az írónő világszerte talán legismertebb műve A háború nem asszonyi dolog című könyv, amelynek érdekessége, hogy 1988-ban a jogelőd Zrínyi katonai könyv és lapkiadó gondozásában jelent meg magyar nyelven. A könyvet Kulcsár Valéria fordította magyarra, aki a Szegedi Tudományegyetem régészeti tanszékének docense. Kutatási területe a római császárkor barbár népeihez kötődik. Az elmúlt 27 évben számos ásatáson vett részt, temérdek kutatást folytatott, rengeteget publikált. A honvédelem.hu portál kérdésére azt mondta, hogy ez egy nagyon megrázó könyv volt. Mint mondta, ő a Szovjetunióban töltötte a gyermekkora egy részét, ahol a fiatalokat a háború kultuszában nevelték. Rengeteg háborús film és könyv volt, veteránok jártak előadásokra az iskolákba. Ez a könyv azonban más volt, mondta Kulcsár Valéria, mert nem a hősiességről és a pátoszról szólt, sokkal inkább a női sorsokat mutatta be, s olyan szörnyűségeket, amelyeket nők élnek át. A Háború nem asszonyi dolog című könyv magyar kiadásának szerkesztője Eszes Máté volt, aki később a rendszerváltás után a kiadó igazgatója lett. Önök a Köteléket, az Inforádió honvédelmi és biztonságpolitikai magazin műsorát hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Domanics András. Tartsanak velünk a jövő héten is, várjuk Önöket kedd este 7:30 után.